Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Hopfer József jezsuita szerzetes vagyok. Kis ősszel, amikor elkezdtük ezt a műsort, akkor jeleztem, hogy ebben az esztendőben az imádság lenne a témánk, mégpedig nem annyira a liturgikus imát próbáltam fókuszba állítani, hanem inkább a személyes imát. Ugye, amikor hát látjuk, maga Jézus is nagyon gyakran elvonul és csendben késő éjszakáig imádkozik, és amikor az apostolok felébrednek, már akkor is Jézus még mindig ott van, lehet, hogy az egész éjszakát át imádkozta. Tehát az egyéni imádságról beszélgettünk itt a vendégeimmel, akik itt voltak az elmúlt hónapok folyamán. Most így az év végén talán néhány gondolatot mondanék, miután majd tovább megyünk januárban, így ezen az úton, az imádság útján. Egy nagyon fontos elméleti kérdés az, amit érdemes megfontolni. Tehát az imádságnak a lényegéhez hozzátartozik az elengedés és a kiüresedés. Elengedés, kiüresedés. Mondhatnám azt, egy lélegzetvétel, az imádság lélegzetvétel, ugye az, ha Szentlélek nem segítene minket, nem tudnánk imádkozni. Tehát a kiüresedés, elengedés, és utána abban az üres térbe megint belép a lélek. De ez az egész csodálatos dolog fiziológiai is megtörténik, tehát a testi lélegzetünk, amely bennünket táplál, a fogantatásunk pillanatától fogva lélegzik a testünk, mégpedig az anya testtel együtt, és ezáltal épül belénk a táplálék, mindaz, amit magunkhoz veszünk, vagy az elején, amit az édesanyánk magához vett. Tehát egy folyamatos növekedésben vagyunk, és a lélegzetnek a ritmusa átjárja az egész életünket. Kilégzés, belégzés. Tehát belégzésnél a tápanyagok belénk rendeződnek, belénk épülnek, és utána a salakanyagot elengedjük, utána újból jön egy lélegzetvétel. De ugyanez megtörténik spirituális értelemben is. Tehát sok mindennel találkozunk, magunkhoz veszünk, de miután egy bizonyos dolog betöltötte a funkcióját, azt el kell tudni engedni. És akkor ott van az üres kezünk, és hinni kell abban, hogy igenis a lélek által kapunk inspirációt, hogy milyen úton menjünk tovább, és mi az, ami most fontos az életünkre, és mire fókuszáljunk. Tehát ez a ritmus, elengedés, kiüresedés, meg újból egy lélegzet, ami a Szent Léleknek a kitágulását, kiáradását jelenti a mi életünkben. Ugye szoktam mondani gyakran, hogy tulajdonképpen kik a szentek, hát a szentek általában ilyen imádságos emberek, de azt mondanám, hogy a szentek azok, akik átengedik a fényt. Tehát most már spirituális értelemben folytatnánk az elmélkedésünket. Tehát, hogy a szentek, akik átengedik a fényt, tehát mindig képesek elengedni bizonyos dolgokat azért, hogy utána a lélek még intenzívebben töltse ki az egzisztenciájukat. És hát gyakorlatilag ez az aszkézis is, az aszkézis, a halálnak a begyakorlása. Tehát az egész életünk szüntelen halál-föltámadás, halál-föltámadás. Tehát ebben a ritmusban élünk, testileg, és ugyanígy szellemileg, lelkileg is folyamatosan a halál, föltámadás. És amennyiben van bátorságunk minél több dolgot szabaddá tenni a Szentlélek számára, biztosak lehetünk abba, hogy az Isten mindent betölt, amit az ő számára átadunk, szabaddá tettünk. Tehát ez a mi imánknak a dinamikája, és akitől megtanulhatjuk mindezt, az pontosan Mária lesz, Jézus anyja, megnézzük, hogy, hogy Mária életében hogyan van jelen ez a folyamatos, szüntelen elengedés, kiüresedés, növekedés, elengedés, kiüresedés, növekedés. A második vatikáni zsinat ugye nem adott ki külön konstitúciót Máriáról, hanem azt mondja, hogy Mária, tehát az imádkozó embernek a prototípusa, de nem is csak az imádkozó embernek, egyáltalán az egyháznak a prototípusa. Tehát az egyház is, az egyház, a közösség folyamatosan imádkozik, tehát tulajdonképpen az egyház maga Mária, és az egyház élete is ez, hogy folyamatosan növekedjünk Krisztusban, és az egész életünk valahol elindul, és eljutunk egy ponthoz, amikor is beteljesedik az életünk, és ott tudjuk meg a nevünket. Ott tudjuk meg a nevünket. Tehát a név az rendkívül fontos a szentírási, a bibliai ember számára, mert a névben ott van a teljes személyiségünknek a legbensőbb titka, a lényege, és hát ebben a folyamatos halál-feltámadás ritmusában, ahogy növekszünk, 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 az életünk végén megtudjuk, hogy mi a nevünk. És hát erre utal nagyon sokszor ugye maga Jézus is. Simon vagy, de Péter lesz a neve. Hát még millió példát mondhatnék, de hát ugyanígy, ugye Máriának is, hát meg kell fejtenie, hogy mi az ő neve. Majd ezt próbálunk egy picit végigkövetni. Ugye, hogy hogyan jut el a názareti Mária, Jézus anyja, addig a pontig, ahol már a napba öltözött asszonyról beszélünk. Tehát ez egy növekedési, fejlődési út, és ez a mi életútunk. Egy élet folyamán kell megtanulnunk a nevünket, a küldetésünket. De ez azzal jár, hogy nem blokkolunk le egy adott helyen, jaj, de jó itt, építsünk egy sátrat neked is, meg Mózesnek. Nem, ugye Jézus mondja, hogy gyerekek, tovább kell menni, tovább kell menni. És ugye nincs sátorépítés, hanem folyamatosan ez az elengedés, kiüresedés, elengedés, kiüresedés. Na, ez tulajdonképpen, hát Jézus tanítja meg Máriát gyakorlatilag imádkozni. Mária mit hall? Állandóan azt hallja Jézustól, az én eledelem az, hogy teljesítem mennyei atyám akaratát. Tehát az Isten akarat az, engedd el. Engedd el. És amikor elengeded, akkor ő teljesen betölt téged a lélekkel. Fantáziánk nincs, hogy sokkal többet kapunk, mint amit remélhetünk. De állandóan ezt hallja majd Mária, engedd el, engedd el, engedd el. És hát ezek nagy feszültséget okoznak benne is, meg bennünk is, de enélkül a názáreti Máriából nem lesz napba öltözött asszony. Hát talán egy pillanatig megnézhetnénk, hogy ugye hogyan is imádkozott Mária Jézus születése előtt. Jézus sem a mi atyánkot mondta, meg Mária sem az üdvözlégyeket imádkozta, hanem Jézusnak az imái mind az atyám, atyám, uram, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És atyám, a mi atyánk is gyakorlatilag az atyának a leve a lélegzet által. Szenteltessék meg a te neved. Atyám, jöjjön el a te országod, atyám. Tehát, hogy az teljesen egy Isten központú imádság. Hát Máriának ez a legszebb imája, a Magnifikát, tehát egy ilyen Isten központú imádság, ahol, amikor megszületik, megfogam benne, Jézus akkor mondja el ezt a gyönyörű imát, most meghallgatjuk a szövegét, és utána egy picit megengedjük, hogy a zenében is megjelenjen.
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre, megmarad irgalma azokon, akik Isten félők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta, hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjog megváltó Istenemben, mert nagy dolgokat tett az Úr velem. Áldott legyen szent az ő neve. Üdvözlégy Mária,
tehát Mária, mint az ószövetségi nép Sion leánya, ugyanúgy imádkozik, mint az összes többi zsidó ember. És ugye ott van Jézus a szíve alatt, és amikor hát majd az Úr megszületik, kezdődik egy új szakasz az életében, ugye, tehát kiválasztatott, és ő Isten anya lesz. Tehát most néznénk az utat, hogyan lesz a názáreti Máriából, ugye az egyház anyja, Isten anya, a napba öltözött asszony. Tehát ezek a nevek, ez lesz Mária neve. És hát ezt az utat próbálnánk végigjárni, és ezen az úton rögtön az elején az angyali üdvözlete hihetetlen fontos pont, ami jelzi, valahogy magába foglalja, hogy itt indul az egész életében valami nagy-nagy fordulat, de az ima életében is. Hallgassuk meg a szöveget, érdemes végighallgatni.
Jézus születésének híruladása. 6 hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinek, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal bement hozzá, és így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. E szavak hallatára zavarba jött, és gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén. Az angyal így folytatta. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz, és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő, a magasságbelinek fia. Az Úristen neki adja atyának Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége. Mária erre megkérdezte az angyalt. Hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta. A Szentlélek szár rád, és a magasságbeli ereje borít el, ezért a születendő szent is Isten fia lesz. Rokonod Erzsébet is fiat fogant öregségében, s már 6. hónapjában van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt, az Úrnak szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Az angyal akkor eltávozott.
Egy csodálatos imádság, ugye Mária, mint gondolom minden zsidó lány arról ábrándozott, vagy arra várt, hogy hát az én fiam lesz a messiás. És Máriát szívét, lelkét átjárja ez a legmélyebb vágy, hogy a messiás anyja akarok lenni. A testemet, a lelkemet, mindenemet odaadom, elengedem, mindenem a tied, mindenem a tied. Teljes mértékben használhatsz. És biztos ezt a Jóisten érezte, hogy tehát Máriában van meg talán leginkább ez a hatalmas készség, hogy az egész egzisztenciáját oda ajándékozza az atyának, hogy a fia megjelenhessen ebben a világban. Tehát Isten szülővé válik a folyamat végén Mária. Teljesen persze természetes, hogy első pillanatban képzeljük el, hogy hát megtudja, hogy gyermeke születik, férfivel való kapcsolat nélkül, hát azért az nem vagy babra megy a játék, még manapság sem könnyen. Hát megverik, vagy elutasítják. És mégis azt mondja, legyen nekem a te szavad szerint. Hát valami eszméletlen. Hát ez a végtelen nagy, legyen, ha kell, akkor meghalok. Tehát a teljes egzisztenciája. Hát hogy lehet ez? Hát ez, hát férfit nem ismerek. De akkor legyen nekem a te szavad szerint. És attól a pillanattól fogva, tehát elindul egy folyamat, és aztán amikor Jézus így egyre nagyobb lesz, ugye mindig jelzi Máriának, hogy mi az Isten akarata, vagy mi a te életednek a lényege. Teljesítsd a mennyei atya akaratát. Ne kérdezgess. Teljesítsd a mennyei atya akaratát. Jó, legyen nekem a te szavad szerint. Ezen az úton ott van a kamasz Jézus, a 12 éves Jézus, amikor hát úgy ismerjük a történetet Jeruzsálemben, amikor már jönnek visszafelé a zarándoklatból, hát a Jézus, a fiatal Jézus eltűnik, és akkor út közben jönnek rá, hogy hol van a gyermek. Na akkor elmennek vissza Jeruzsálembe, és ott az írástudók között megtalálják a gyermeket. És akkor Mária, amit egy szemrehányást tesz, hogy hát apáddal együtt kerestünk, tele voltunk aggodalommal. Jézus azt mondja, miért aggódtok? Nekem atyám dolgaiban kell lennünk. És Mária nem azt mondja, hogy te szemtelen kamasz gyerek, kapsz két nap pofont, hanem hazament és elgondolkodik mind azon, ami vele történt. Nem kell izgulnod. Teljesítsd a mennyei atya akaratát. Én is azt teszem, tehát atyám dolgaiban kell lennem. Na, megy a történet. Ugye rendkívül erős a testi anyaság. Tehát, hogy a názáreti Máriából, Jézus testi, biológiai anyjából megszülessen az egyház anyja, tehát vagyis minden kereszténynek az anyja. Hát ez egy irtó hosszú út, és működnek ezek a reflexek. Ugye József meghal, ott van az egyetlen egy gyerek, hát főleg egy anya, egy szem fia van, hát az úgy tud ragaszkodni a gyerekhez, hogy levegőt nem kap, szerencsétlen gyerek, ugye megfullad, és hát ezért a gyerek, adjam el egy kis levegőt, de hát te vagy az én drága kis fiacskám, ugye nem engedlek. Tehát ezt neki meg kell tanulni. Az első ilyen izgalmas pont, de minden egyes szentírási hely, ahol Máriával találkozunk, erről szól, hogy elengedni. A kánai menyegző jelenete, ugye, amikor is, hát ott vannak a menyegzőn Jézus és tanítványai, és Mária is a barátnőivel elmegy, és akkor hát kvázi, ugye Jézuska anyukája, hát nézzétek meg a kisfiam, ugye a legendák szerint már rengeteg csodát tett, ilyen agyaggalambokat röptetett ott, És hát kiderül, hogy nincs bor, hát az én kisfiam, amit az újmisés papoknál a pap anyuka ott ül az első padban, és mint matróna Hungária úgy szeretne mindent irányítani. Ugye, és akkor ugye, hát nagyon nehéz elengedni, hát ez az én fiam, hú, de jól néz ki abban a miseruhában meg. Hát, és akkor mondják azt, hogy Marikám, hát már intézd el, hogy elfogyott a bor, hát nehogy már szegények itt zavar. Jó. És akkor oda megy a fiához, és mondja, hogy te figyelj, fiam, hát elfogyott a bor, kellene valami. És akkor azt mondja neki Jézus, azt mondja, mit foglalkozol te ezzel? Teljesítsd a mennyei atya akaratát. És ha nem is mondja ezt ott ki, de mit mond Mária? Mária azt mondja Jézusnak, vagy nem is Jézusnak, a környezetének, tegyétek, amit mond. Tehát nem ad ötletet, hogy menjetek át a szomszéd faluba borért, hanem azt mondja, mit foglalkozol ezzel? És Mária az megint eszébe jut elengedni. Hát azért, mint anyának nem eshetett olyan jól. Tegyétek, amit mond. Már nem az én gondom. Én mind tudom és elhiszem, hogy te mindent meg fogsz tenni. Na, megy tovább. Ugye a Jézus anyukája is követte urunkat a ige hirdetései során, mint ahogy vannak pap anyukák, beköltöznek a plébániára, és akkor ott vannak a kisfiúkkal. Na, minden esetre, de Jézus azért keményen. Egyik alkalommal Jézus tanít, nem is, egy több ilyen jelenet van, ugye a Lukács evangéliumban, Márk evangéliumban, Máté evangéliumban, ahol ugye elhangzik az érdés, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. Ugye van egy jelenet, amikor hát Jézus tanít, és akkor valaki megszólal, hogy te figyelj, itt van anyád és testvéreid, kín állnak és várnak rád. És akkor ugye Mária már ott áll az ajtóba, és akkor várja, hogy a kisfia felpattan, kirohan el, anyukám drága, hát gyere be, nézzétek meg, itt az édesanyám. Jézus, itt vannak anyád és testvéreid. Hát ki az én anyám és ki az én testvéreim? És akkor rámutat a jelenlévőkre. Ti vagytok az én anyám és testvéreim, akik teljesítitek mennyei atyám akaratát. Most képzeljétek, Mária talán gondolta, hogy hát ez a szemtelen gyerek, mi munka volt benne, meg itt jövök utána, minden sütöm a pitét, és akkor most engem így, és meg, hogy jaj Jézus, milyen boldog lehet az asszony, aki téged a keblén tartott. És akkor azt mondja, de mennyivel boldogabbak azok, akik teljesítik mennyei atyám akaratát. Mindent elveszítem. Az Istennel való kapcsolatban mindent, születésünktől kezdve folyamatosan az életünket újból és újból és újból vissza kell adni, csak így tudunk növekedni. Ha nem ez történne, akkor a születés után meghalnánk. Az anya testbe vagyunk állítólag a legmélyebb harmóniában az anyánkkal. De ha ragaszkodunk ehhez az állapotban, akkor elhal az élet az anyában. És akkor utána jön a iskola, óvoda. Ugye sír a gyerek, hogy ja Istenem, el kell hagynom a kis megszokott házunkat, meg a kertünket, meg az otthonunkat. De ha nem teszi meg ezt a lépést, nem engedi el, akkor nem tud szocializálódni a társadalomban. Tehát folyamatosan. És az esküvő alkalmával is, ugye? Tehát a férfi nő elhagyja apját, anyját, és hát ragaszkodik feleséghez, vagy férj, vagy az Istenhez, és megy. El kell engedni. A templom az egy érdekes hely, ugye ott van a ifjú pár, és ott vannak a vendégek, szülők, barátok, rokonok. És utána elindulnak, amikor kilépnek a templomból, szoktam mondani, ez az élet kapuja, ez a biztonság, amiben vagyunk, a barátok, ismerősök. De most, amikor kimentek a kapun, többet ne nézz vissza, irány a nap az Isten szimbólum. És hát ez nem olyan egyszerű, hát ezt a szülők ott megértik, hogy most már végleg elvitték a lányomat, a csoda vigyel, mondja az apa. És akkor sírnak ott, jaj, szegény fiam, egy ilyen nőhöz nőt vett el. Sírnak a szülők, és a fiatalok mosolyognak, mint pékkutyája a meleg kiflére. Persze, itt hagyunk mindent, megyünk. És akkor eltelik 2 hét, és akkor a házasság első 2-3 hetében, Úr Isten, hogy lettem ilyen hülye, hogy ez a pacákhoz lettem, vagy ezt a nőt vettem. Tehát, de a házasság is erről szól. Folyamatosan együtt elengedni, együtt újra születni, meghalni, újra születni. Tehát egy kapcsolat folyamatosan valahol befejeződik, de egy újabb energiával megy tovább, egészen a halálunk pillanatáig. Tehát ahogy mezítelenül jöttem a világra, ugyanígy mezítelenül lépek, és ott születik meg a név bennem. Tehát teljesen természetes módon is az életünk ebben a lüktetésben zajlik. Hát egy kis zenét meghallgatnánk azért, hogy mielőtt ránéznénk még Máriára. Ezt az elengedés játékot Mária zseniálisan végzi az első pillanattól kezdve, amikor kimondta, legyen nekem a te szavad szerint. Úgyhogy éppen azért, mivel ennyire ki tudta üresíteni magát, rögtön az első pillanatban az Isten teljessége megfogan és megszületik benne. Talán azt mondanám, hogy a bűfordítóhoz szeretném hasonlítani Máriát, akkor azt mondanám, Mária a tökéletes műfordító, mert annyira kiüresíti önmagát, hogy gyakorlatilag a szerző önmaga egzisztenciálisan megszületik benne. Mert a műfordításnak valahol ez a lényege, meg kell halnom, hogy a másiknak a gondolatait, személyiségét, érzéseit, mindegy, tehát hogy testet adjak az ő költeményének. Van Tornai József irodalmár testvérünk, aki hát egy fantasztikus, jó gondolatai vannak a műfordításról, 1-2 írásából idéznék. Azt mondja, hihetek-e a fordításban? Azt mondja, a fordítás ontológiai képtelenség. A versnek éppen az a lényege, hogy csak egyetlen létezési módja van. Minden költő tudja ezt. Addig kell harcolnia, míg ezt az egyetlen megoldást szóról szóra, sorról sorra, verszakról verszakra és az egész költemény szerkezetére meg nem találja. Hát egy fantasztikus, ugye? Tehát, hogy átadom magam a fordító, tehát szóról szóra, betűről betűre meg kell találni, hogy élek én, de már nem én élek, hanem visz, ő már nem is létezik, eltűnt, mint amikor egy festményt nézek, ugye én vagyok a fehér vászon, az én feladatom az, hogy a színek megjelenjenek ezen a vászon. Tehát Mária odaadja az egzisztenciáját, hogy megszólalhasson az Isten igéje, tehát az Isten szava ebben a hatalmas kiüresedésben valósul meg. A következő gondolata a műfordításról. Azt mondja, mennyivel izgatóbb és dermesztőbb egy másik költő verseskönyvét írni, mint a magunkét. Átköltözni egy másik lélek formáiba. Megszabadulni önmagunktól. Szabadság ez, amelynek csak az az ára, hogy magunkat zárójelbe tesszük. Hát ez egy gyönyörű. Tehát, hogy zárójelbe kell tenni magunkat, hogyha én az Isten szavát autentikus módon akarom közel. Élek én, de már nem én élek, Jézus él bennem. Tehát az apostolok ezt élik át, hogy egy alter Krisztus, ahogy, tehát hogy tudok én, nem véletlen, hogy ugye, hogy René Mária Rilke meg átvették Mária meg Jézus nevét egy, a 19. században ennek volt egy nagy reneszánsz, hogy mellévnéként fölvettük Jézus vagy Mária nevét. Tehát, hogy a küldetésünk, hogy nekem új Jézusnak kell lennem, új Máriának kell lennem. Nem én vagyok a fontos, hanem, hogy megszülessen bennem Mária vagy. Tehát, aki engem lát, az látja Jézust. Aki engem lát, látja Máriát. Ugye, arról ismerjenek föl titeket, hogy ugyanaz a szeretet van bennetek, ami bennem volt. Tehát egy fantasztikus dolog. És akkor a harmadik gondolat, ez már magát Tornait is elviszi az evangéliumhoz. Aki megtartja életét, elveszíti azt. És aki elveszíti életét, megtartja azt. Ez a jézusi paradoxon a műfordítás színe és visszája. Minél messzebb vagyok az eredeti szövegtől, annál inkább az én szövegem az idegen vers, és minél közelebb jutok hozzá, annál kevésbé az enyém. A jó műfordítás önmegsemmisítés. Hát, amit úgy elcsodálkoztam, így a vége felé, a rózsafüzér pontosan erről szól. Tehát a nép hitnek van egy varázslatos inspirációja az embereknek, ugye? Tehát én most a klasszikus hármas titokra gondolok, az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges. Miről szól az örvendetes titok? Elengedni, kiüresedni. Az első titok. Az elengedés mindig fájdalommal jár. A fájdalmas öt titok. Tehát elengedés, az elengedéssel járó fájdalom elfogadása, és utána a dicsőséges rózsafüzér pedig a napba öltözött asszony. Tehát ezt csak az Isten tudta maga koreográfiával megteremteni. Hát drága testvérek, ennyit akartam nektek mondani Mária imádnál meg a rózsafüzérről, amit úgy sokszor alul értékelünk, hogy tényleg az ima kultúráknak a legbensőbb lényegét hordozza ez az imádság. Hát legalább egy rózsafűszert mondjunk el, ha már egy tizenre nincs is időn. De aki téged szentszűz a mennybe fölvet, jó? Egyszer elmondjuk, és a centrumba helyezzük ezt a gondolatot. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvet, és a mennyben megkoronázom. Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Mária dicsérni, hívek Yeah. Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.